Budapesten tárgyalt a NAÜ főigazgatója. 27 méter mély izolációs falat épít a MOL Gárdonyban, ahol tavaly ősszel megrepett egy benzint és gázolajat szállító vezeték. Európa várhatóan nem tér vissza a korábbi volumennel az orosz energiapiacra, esővízgyűjtés öntözésre. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A kormány felmentést kérte a Paks 2 beruházás számára az amerikai szankciók alól, mondta el sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki beszélt arról is, hogy már előkészületi fázisban van a jelenleg működő blokkok üzemidő hosszabbítása. Domani Csandrás összefoglalója.
A világban a nukleáris energia jelentősége talán soha nem látott mértékben növekszik, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután tárgyalt Rafael Grossival, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatójával.
Abszolút az európai érdekekkel ellentétesnek tartjuk azokat az ideológiai támadásokat, amelyeket az elmúlt időszakban a nukleáris energiával szemben folytattak. Mi azt gondoljuk, hogy Európa csak akkor tudja visszanyerni a versenyképességét, hogyha visszaszerzi a józan ész képességét, és a józan észhez és a józan észre alapuló versenyképességhez a nukleáris energián keresztül vezet az út, hiszen Európában fizetjük a világ legmagasabb energia árait, míg a nukleáris kapacitásokkal az energiaár csökkentés is abszolút reális lehet.
Magyarország ezért növeli a nukleáris kapacitásait, tette hozzá a miniszter, emlékeztetve a jelenleg működő paksi atomerőmű üzemidejét 20 évvel szeretnék meghosszabbítani.
Ennek az előkészítése zajlik, és az előkészítés során folyamatos a szakmai egyeztetés a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, amelytől nagyon komoly szakmai támogatást kapunk ehhez a folyamathoz, amit természetesen hálásan köszönünk. És ugyanígy építjük az új atomerőművünket Pakson, itt is a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség folyamatosan figyeli az építkezést. Mindkét nukleáris sziget alatti talajszilárdítási munkát elvégeztük. Összesen 43 ezer cölöp már lenn van a földben, ami egy 57%-os készültséget jelent az előkészítő munkában, és folyamatosan haladunk az első betonöntés pillanata felé.
Szijjártó Péter szerint az amerikai Biden adminisztráció távozása előtt még több olyan döntést is hozott, ami nehezíti a paksi beruházást.
Éppen ezért Washingtonban egyeztettem arról, hogy a Paks 2 beruházásnak a magyar energiaellátás jövőbeli biztonsága érdekében adjanak felmentést, mivel a munkák már zajlanak és túljutottak azon a ponton, hogy vissza lehetne fordulni, hiszen a talajkitermelés nagyon előre haladott állapotban van. Ezért nem csak ellátásbiztonsági, de nukleáris biztonsági szempontból is kifejezetten szükséges a mentesítés megadása, és ebben az ügyben is egy szoros szakmai koordináció zajlik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel.
Nincs Magyarországon energiabiztonság nukleáris energia nélkül, jegyezte meg a külgazdasági és külügyminiszter, aki kitért arra is, hogy Magyarország a jövőben is megakadályoz minden az atomenergiát érintő uniós szankciós kísérletet. Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója elmondta, Paks 2 nélkülözhetetlen projekt a magyar gazdaság jövője szempontjából, amit tökéletes biztonságban kell megvalósítani. A főigazgató támogatta a meglévő paksi blokkok üzemidejének hosszabbítását is.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Megkezdte a MOL a kármentesítési stratégia kidolgozását azután, hogy még tavaly ősszel Gárdony egyik zárkerti részén repedés keletkezett a 100 halombattát Péccsel összekötő termékvezetékén. A havária helyzet miatt több száz köbméter gázolaj és benzin jutott a talajba. Arról, hogy pontosan hol tartanak a károk felmérésével és a mentesítési munkálatokkal, Sipos Illikó kérdezte Kozma Szabolcsot, a MOL Magyarország logisztikai vezetőjét.
Tavaly októberben észleltük a 100 halombattát Péccsel összekötő terméktávvezetéken azt, hogy egy repedés következtében sajnos több száz köbméterre benzin és gázolaj vegyesen a talajba szivároghatott. Itt fontos elmondani, hogy a szállítást azonnal megállítottuk, a vezetékszakaszt kizártuk, a vezetéket javítottuk, és a szivárgásnak nincsen utánpótlása. Azonnal elkezdtük a kármentesítést. Itt két dologról szeretnék beszámolni. Az egyik az, hogy rengeteg furatot mélyítettünk le ott a környéken, több mint 50-et, annak érdekében, hogy pontosan láthassuk, hogy ez a szennyeződés mind vertikálisan, mind horizontálisan miként terjedhetett el ott azon a környéken. Illetve ezzel párhuzamosan pedig talajmechanikai szondázásokat is végeztünk, annak érdekében, hogy pontosan megértsük, hogy milyen földtani tulajdonságokkal rendelkezik ez a terület. Mindezek alapján, amit fontos szerintem megállapítani, hogy a szennyeződés az lokalizált, egy 50 méteres sugarú körön belül folyt el a csőből az üzemanyag, és ezt a kör pedig úgy kell elképzelni, hogy ennek a 50 méteres sugarú körnek a belsejében olyan kutakat mélyítettünk le, amelyeket azóta kármentesítésre, tehát fölözési tevékenységre állítottunk át. Ennek segítségével naponta egyelőre 5-600 liter szennyeződést tudunk ebből a területről kitermelni, és a körnek a peremén, tehát kvázi a körív mentén pedig úgynevezett monitoring kutakat hoztunk létre. Ezeket a monitoring kutakat még rendszeresen ellenőrizzük, és mivel azok szennyeződést nem mutatnak, ezáltal arra a következtetésre tudunk jutni, hogy a szennyeződés azon a körön belül meg lett tartva, az semmilyen irányba jelenleg nem terjed.
Ugyanakkor a hírek arról is szóltak, hogy egy közel ellakú úgynevezett izolációs falat építenek ki. Ezt azért építik ki, hogy bent tartsák a szennyeződést, és a szennyeződést majd el fogják távolítani erről a területről?
Igen, amit szeretnék megint csak megismételni, hogy a szennyeződés jelenleg lokalizált, viszont ott a területet vizsgálva, illetve a talajmechanikai vizsgálatokat elvégezve, ugye feltárult szemünk előtt az, hogy egy 15-17 méter mélyen egy agyagos képződmény, úgynevezett fekű terül el. És ennek a fekűnek van egy nagyon apró lejtése észak-észak-nyugat-nyugati irányba. És amellett, hogy a szennyeződés jelenleg semmiféle terjedést nem mutat a körön kívülre, annak érdekében, hogy mi ezt hosszú távon tudjuk szavatolni, hogy ez a szennyeződés semmilyen irányba nem mozog el a területről, annak érdekében a szakértőknek a javaslatát meghallgatva, egyeztetve természetesen a hatóságokkal arra a döntést adtunk, hogy megépítünk egy vízzáró, úgynevezett izolációs, folyadékzáró izolációs falat. Úgy kell elképzelni, hogy olyan 1,3 méter átmérőjű, akár 27 méter mély furatokat fogunk elmélyíteni a talajba, és ezekbe cement, betonit és talajkeverékből álló önszilárduló zagyot fogunk belekeverni. Gyakorlatilag ezek föld alatti oszlopok, amelyek egymással átfedésben vannak. Ezekből terveik szerint 166-ot fogunk elmélyíteni, nagyjából 150 méter hosszan, és még egyszer ez azt fogja garantálni, szavatolni, hogy még véletlenül se terjedhessen tovább a szennyeződés a jövőben, akár Gárdonyváros, akár a Velencei tó irányába.
Mikor kezdik meg ezeket a munkálatokat, és várhatóan mikor fejezik be?
A napokban nyújtjuk be a felmérés eredményeit tartalmazó és jövőbeni további intézkedéseket is meghatározó úgynevezett tényfeltárási záródokumentációt az illetékes hatóságok részére. Ezt követően pedig a hatóságokkal együttműködésben a jogszabályi elírásoknak megfelelően végezzük majd a kármentesítést.
Kozma Szabolcsot, a MOL Magyarország logisztikai vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága, a világ energiája.
Egy béke megállapodás után sem várható nagy európai visszatérés az orosz energetikai piacra. Így látja Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa az Inforádió Aréna című műsorában azt mondta, a háború remélt lezárása után is sok bizonytalansági tényező maradt fenn.
Hát nyilvánvalóan orosz oldalról egészen egyértelmű, hogy a szankciós rendszer felpújítása a cél. Azt nehezebb megmondani, hogy Amerikának mi az érdeke. Én azt hiszem, hogy ugye a fő nyerességet, hogyha lehet így tekinteni, nem gondolom, hogy ez tudatos volt, de így alakult, nevezetesen az európai energiapiacot és főleg a gázpiacot megkapták. Tehát az valószínűtlen, hogy oda könnyen visszaengednék az oroszokat.
Említette, hogy ha tűzszünet, majd pedig béke megállapodás születne, akkor Oroszországban nem lenne érezhető az, hogy az amerikai vállalatok aktivitása miként nőhet meg, mert ugye nem hiányzik, nem mentek el, nem volt akkora befektetett amerikai tőke, de ugyanebben a helyzetben tűzszünet, majd pedig béke megállapodás után Európa számára mi lenne a szükséges, az ideális, illetve mire számíthat? Mert mondjuk akkor gáz és olajfronton szinte semmire?
Hát a vállalatok szemszögéből nézem egy picit, mert azért nem lehet mindent a politikára fogni. Tehát tegyük föl, hogy születik egy béke megállapodás, és tegyük föl, hogy a szankciókat is eltörlik. Ez egy nagyon, nagyon megengedő feltételezés. Úgyis egy cégvezető azért végig fogja gondolni, hogy nem tudjuk, hogy mi jön még. Tehát hogy nem számítok arra, hogy itt nagy európai visszatérés lenne az orosz piacra, vagy a rossz visszatérés az európaira, mert egész egyszerűen félni fognak attól, hogy ez az egész konfliktus kiújul, hogy visszatérjen ez a helyzet.
De ott vannak a gázvezetékek, ott van az olajvezeték. Az északi áramlat, nem kellene túl nagy energiát és pénzt belefektetni, hogy ott jöjjenek a földgázszállítmányok. Iszonyú mennyiséget tudna leszállítani.
Tehát olajban érintetlen az infrastruktúra, mondjuk így. Azt inkább el tudom képzelni, hogy olajban legyen valami visszarendeződés. Azért nem lesz teljes körű ez részben azért, mert történtek befektetések most már az európai olajfinomítókba, és azt nem fogják parlagon hagyni, hogyha ott van lehetőségként. Vagy nagyon nagy árengedményt kell adniuk az oroszoknak. De hát orosz oldalon is történtek befektetések, hogy az ázsiai piacokra irányítsák át. Ez nem lesz egy teljes körű visszatérés, de ez valóban technológiailag infrastruktúrában el tudom képzelni. Egy más üzleti modell lesz, szerintem nem lesznek annyira hosszú távok a szerződések, és annyira kötöttek ezek a szerződéses keretek, de valamennyire vissza lehet jönni. Na most gázban, hát ahhoz, hogy visszatérjen a háború előtti állapot, és ez a valamennyivel olcsóbb földgáz Európában, ugye ennek két feltétele van. Az egyik, hogy nagy volumenben jöjjön az orosz gáz újra. Ehhez azért főleg az északi áramlatra lenne szükség. Ugye ez egy szankciós kérdés, mert azt az oroszok nem fogják tudni könnyen helyreállítani. Tehát technológiailag az lehet, hogy meg tudják csinálni, csak sok ideig fog tartani, és nem is tudom, hogy a vonatkozó dánok és egyéb hatóságok ezt megengedik-e nekik. Ezek nemzeti hatáskörök. Ugye az, hogy a lengyel vezeték az el van veszve, az biztos, tehát a lengyelek nem fogják újra nyitni a gázvezetéket, az egy nemzeti hatáskör, nem fognak allokálni kapacitást a határon, az ukránokat még nem tudjuk, de végül is az északi áramlat már erre lenne képes, és az is kéne, hogy flexibilitást adjanak. Márpedig flexibilitást az oroszok, ugye ez azt kell érteni, hogy télen többet raknak bele nyáron, meg kevesebbet, ezt hosszú távú szerződések mentén szokás adni, márpedig én abban nagyon-nagyon kételkedem, hogy Európában újra kötni hosszú távú szerződéseket az oroszokkal 15-20 évre, ami már ugye a dekarbonizációnak jócskán a vége, bárki merne. Tehát ez annyira megégették magukat a cégek, annyi per van bent jelen pillanatban a különböző arbitrás bíróságokon, hogy több 10 milliárdos már megnyert perek vannak a Gazprom számláján, tehát a Gazpromnak fizetnie kéne, hogy ebbe még egyszer belemenjenek európai cégek, főleg közműcégek, ebben nagyon-nagyon kitelkedem. Mert ebben a magyar helyzet kivételes különben. Tehát, hogy legutóbb az osztrákok perelték be a Gazpromot szintén, és bontották fel a hosszú távú szerződéseket, de hogy ezeket újra kössék, hát ez nagyon nehéz elképzelni. Éppen ezért úgy gondolom, igen, gázban visszajöhet valamennyi piaci részesedés, az némileg csökkentheti a gázárakat, de az a nagy volumen és az a piac formáló erő, amikor Oroszország volt az alapellátó, és ezért nagyon alacsonyak voltak a földgázárak, erre nem számítok.
Deák András Györgyöt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos főmunkatársát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
PDF-en publikált elemzés helyett már interaktív felületen összehasonlító és magyarázó adatokkal, információkkal ellátva publikálja havi piacmonitoring adatait a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Oszlopdiagramokon és grafikonokon, sok más mellett 5 éves átlagok és aktuális adatok, illetve azok alkotóelemei böngészhetők a képernyőn a hazai mellett nemzetközi számokkal a földgáz és villamos energia ágazat területéről. Az új ingyenes piac monitoring szolgáltatásról a MEH elnökét, Juhász Editet hallják.
A régi riport bázisán, annak az adat struktúrájából kialakítva készült az új riport, a technológiája újult meg, és bővült az adattartalma.
Honnan vannak ezek az adatok? Ezek mind mondjuk így automatikusan érkeznek online felületekről?
Többféle adatforrással dolgozunk, vannak olyan adatok, amelyeket magunk gyűjtünk, ebben a különféle szolgáltatók, kereskedők, elosztók, rendszerirányító szolgáltat adatokat, vannak olyan adatok, amelyek nemzetközi adatforrásból vagy tőzsdéktől származnak. Nyilván sok adattal dolgozunk, amiatt, mert energiastatisztikáért felelősek vagyunk, és olyan adatokat is gyűjtünk, amiket a saját munkánkhoz használunk fel, tehát ezeknek az összessége adja itt azt az adathalmazt, amiből válogatunk.
De nem csak hazai szolgáltatók, illetve nem csak hazai adatok jelennek meg ebben az adatbázisban, hanem nemzetközi külföldi adatok is összehasonlíthatóak lesznek így a magyarországiban.
Természetesen nagyon fontosak a nemzetközi adatok, az ENCOE adatbázis az egyik fontos adatforrás, hiszen a rendszer irányítók útján beérkezett országonkénti adatok kerülnek bele ebbe az adatbázisba, és ez adja a lehetőséget arra, hogy azokat a fundamentumokat is feldolgozzuk, amelyek a magyar energiaigény szempontjából fontosak, például azt, hogy más országok miből mennyit termelnek, honnan tudunk importálni, hová tudunk exportálni, tehát a nemzetközi kereslet-kínálati viszonyokat, azt ennek révén tudjuk bemutatni.
Az adatok általában nem túl közérthetőek, csak ha megmagyarázzák, hogy mégis mit látunk, szóval elemzések is vannak, illetve értelmezik is azt, amit mondjuk egy grafikonon lát, aki felkeresi ezt az oldalt?
Ha valaki nem szakmabéli és úgy elsőre elkezdi olvasni, akkor bizonyosan sok gondolkodni valót ad számára. Olyan adattípusokkal, olyan megnevezésekkel dolgozunk, amik egyébként szakmai fogalmak, de valamennyi oldalunkon a riportnak található egy olyan információs bázis, ami elmagyarázza, hogy melyik adat mit jelent, és az adatforrásokat is megjelöli, tehát utána lehet ezeknek keresni.
A szakmabeliek általában előfizetnek különböző adatszolgáltatóknál hasonló adatokra. Kinek szól ez elsősorban? Ki az, akinek több információt szeretnének adni ezzel az oldallal? Mert ugye eddig is volt egyfajta adatközlés folyamatosan.
Én azt gondolom, hogy nagyon széles körben lehet keresett ez a fajta riport is, mint ahogy a mait is használják. Akik üzleti szereplők és az üzleti magatartásukat tervezik a különféle bemeneti adatok alapján, nyilván működtetnek egy olyan struktúrát, amire ezt alapozzák, viszont akik kutatnak, feldolgoznak, elemeznek, döntéshozatalhoz használják fel őket, vagy például a nyilvánosságot szeretnék tájékoztatni, azok számára minden bizonnyal pótolhatatlan adatforrás.
Mint említettük, illetve mint említette, nemzetközi adatokat is össze lehet hasonlítani, de egy adat akkor érdekes, hogyha meg tudjuk nézni, hogy hogy volt a múltban, illetve milyen átlagok vannak. Mennyi időre visszamenőleg vannak meg az adatok? Mennyire összehasonlítható, akár egy januári adat, a korábbi évekkel, korábbi hónapokkal?
Természetesen az idősorok nagyon fontosak. Az eddigi riport is adott lehetőséget visszatekintésre különféle időtávokban. Nyilván most maga a riportunk az új típusú 2025. januári riporttal indul. Ez a fajta technológia az ezután épül be a publikációba, viszont már úgy indulunk, hogy az idősorokat biztosítjuk, és legalább egy évre visszamenőleg ezzel a technológiával fel is dolgoztuk a korábbi adatokat.
És tervezik még az archívumot bővíteni 24 előtti időszakokra?
Én azt gondolom, hogy ez már időben előrefelé fog felépülni ez az adatbázis, és amit ez a riport meg akar mutatni, azt már most beleépítettük a múltból.
Lesznek-e napi adatok, lesznek-e online abban az órában, vagy akár az előző órában történt változásokról, akár ár, akár terhelés, akár import elérhető adatok, vagy ez ennek nem feladata?
Nyilván vannak olyan adatok, ahol van jelentősége egy napi vagy órás adatnak, van, ahol kevésbé, ahol erre rendelkezésre állnak adatok, meg ahol ez bármilyen típusú felhasználás elemzés céljából releváns, ott megpróbálunk a legtöbbet beépíteni ezekből. Igen, lesznek emiatt napi és órás adatok is.
És egy utolsó kérdés, hogy mennyire automatikus az adatok beszerzése? Csak be kellett egy linket egy rendszerbe, egy algoritmusba táplálni, és onnan érkeznek az adatok, és gyönyörű táblázatokat csinál, vagy ennél sokkal több dolguk van minden hónapban a szakembereknek, a munkatársainak?
Vegyes itt is, a technológiától függ. Vannak olyan adatok, amelyeket már valamilyen más szerv begyűjtött és feldolgozott. Ezeknek a felhasználása könnyebb, és vannak olyan adatok, amelyeket mi gyűjtünk, a hivatalnál keletkeznek meg. Őt jóval munkásabb eljutni a felhasználhatóságig, hiszen ott az adatok ellenőrzése, tisztítása is meg kell, hogy előzze a felhasználást, és ha már a különféle forrásokból összeálltak ezek az adatok, akkor tudjuk betáplálni abba a rendszerbe, ami szállítja a megfelelő automatizmusokkal a mi riportunkat.
Juhász Editet, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnökét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Öntözése, de szűrés és tisztítás után szürke vízként is használható a modern vízelvezető rendszerek által összegyűjtött esővíz, ezt mondta az Inforádióban a Wavin Hungary Kft. Épületgépészmérnöke. Brinza József hozzátette, ezek a rendszerek képesek elvezetni a lehullott csapadékot a több tízezer négyzetméter alapterületű lapos tetőkről is. Rozgonyi Ádám interjúja.
vagy összegyűjtik a csapadékvizet, és ezeket ugye fel tudják használni akár öntözésre, de volt rá példa arra is, hogy szűrés tisztítás után egy ipari épületnek a vizes blokkaiban a WC-tartályokba vezették be, és úgymond szürkevízként tudták hasznosítani. De volt, hogy használták gyepnek az öntözésére, vagy látványtúnak a feltöltésére, utánpótlására.
Ezek mindegyikére alkalmas tehát egy esővíz elvezető rendszer?
Igen. Tehát lehet gyakorlatilag öntözési célra használni, csapadékvizet ugye tározni benne, és gyepet öntözni. WC-tartás vizelbítésnél viszont nagyon fontos az, hogy van egy technológiai előírása a tisztításnak és a szűrésnek. Tehát ebben nyilván nem lehet ugye ivóvizet használni, de úgy csinálják ilyenkor, hogy a tartályos vízöblítésnél egy külön vezetékrendszeren keresztül, ami az ivóvízellátástól függetlenül tudták meg úgymond szürke vízzel megtölteni a WC-tartályokat.
Mennyi esővizet lehet elvezetni biztonságosan?
Ezt úgy szokták megcsinálni, hogy függ a tetőnek az alapterületétől, ezeket majdnem minden esetben négyzetméterben adják meg, és úgy számol a szabvány, hogy 300 litert ad meg csapadék intenzitásra 1 másodpercre Magyarországon, és ez 1 hektárra. Tehát ez képes elvinni akár egy 10 000 vagy akár egy 50 000 négyzetméteres lapos tetőnek a felületéről a lezúduló csapadékvizet. A fejeknél van gyakorlatilag egy olyan számítás, hogy nekünk a leszívó fejnek a csonkátmérője az 75 mm-es, ez nekünk gyakorlatilag konstans, tehát azonos átmérőjű, és egy gravitációs eres csatornához képest, vagy egy más összefolyóhoz képest nekünk a víznyelő képességünk lényegesen nagyobb.
Mennyibe kerül egy ilyen rendszer telepítése?
A négyzetméter ára tudok önnek mondani, és ez körülbelül ökölszabályként lehet használni. Ez mai áron olyan 1000-1500 forint körül van. És erre még rájön gyakorlatilag a munkadíj. Van olyan kivitelező, aki ennek vagy a fejeknek a darabszám alapján határozza meg a díjoldalt, de van, aki pedig a nyomvonal alapján.
Lehet arra számítani, hogy ezekre a rendszerekre még nagyobb szükség lesz a következő időszakban? Mert mondjuk a csapadékos napok száma hát változó, nyáron biztos, hogy sokkal kevesebb, mint volt, de talán egész évben is azt mondhatjuk, hogy egyre kevesebb talán a csapadékos napok száma.
Igen, aki kérdésjogos, olyan időjárási helyzetek alakulnak ki Magyarországon, amik mondjuk 15-20 évvel ezelőtt inkább a dél-kelet-ázsiai térségekre voltak jellemzők, a nagy aszály után lett nagyon nagy lezúduló mennyiségű csapadék, és ezek a trendek bejöttek Európába. Elsősorban Dél-Európában volt ezekre példa, és Magyarországra is. Ez nyilván az éghajlatváltozással függ össze. Van olyan, mint például ugye az emlékezetes 2024-es aszály Magyarországon, ahol például Kecskemét környékén márciustól augusztusig 8 mm csapadék hullott le. 8 mm. Utána viszont, ha van egy intenzívebb, zivataros vagy felhőszakadásos nap, akkor gyakorlatilag a kiszáradt talajra fog hullani a csapadék, ami egyszerűen nem fogja tudni kvázi ezeket biztonsággal elnyelni. Tehát nagyon felborult az időjárásnak ez a fajta trendje.
Annyi bizonyos, hogy az esővizet tárolni kell, mert az a kevés is, ami lehullik, hogy ne menjen ugye kárba.
Ez igaz, erre már vannak állami oldalról is akár kormányzati törekvések, ez mondjuk a vízgazdálkodásra igaz, vagy akár arra, hogy magát az öntöző területek számát növeljék meg, hiszen egy nagyon száraz napon, ha belegondolunk abba, például a Balatonnál a párolgás az napi 1-2 cm-t is jelentett a vízszintből, azért ez nagyon-nagyon sok.
Brinza Józsefet, a VVN Hungary Kft. Épületgépészmérnökét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!